Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről. Jelek lesznek a napban, a holdban s a csillagokban, a földön pedig kétségbe esett rettegés támad a népek között, a tenger zúgása s a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek föl, emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett a megváltástok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek topzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül titeket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfia színe előtt. Ezek az evangélium igéi. El ne nehezedjék a szívetek, ne legyen se nehéz, se kemény a szívetek, mert különben itt a jelenben, itt és most nem tudunk úgy élni, ahogyan érdemes, és ahogyan az megteremti számunkra annak a föltételét, hogy reménységgel tudjunk a jövendőbe nézni. Ezért tehát érdemes volna most, advent első vasárnapján, ahogy belekezdünk a készületnek az idejébe, átelmélkednünk egy-egy gondolattal, néhány szemponttal azt, hogy mi segíthet bennünket abban, hogy ne legyen nehéz és kemény a szívünk. Hogy hogyan tudunk szabad szívvel a jövőbe tekinteni. Az első gondolat így szól, hogy éppenséggel a legtöbb ember nem véletlen talán, hogy az evangélium is visszatükrözi ezt a szemléletmódot, vagy a jövőbe vetített aggodalommal él, vagy pedig a múltra vonatkozó szomorúságaival, csalódottságaival és egyéb fájdalmaival törődik. Tehát óriási nagy dolog az, hogy egyáltalán valaki a jelenben van-e, hogy elég hatékonyan itt tudunk lenni a jelenben, vagy pedig szinte az egész életünket két dolog leköti. Az egyik, hogy aggódunk valamiféle jövő miatt, az este miatt, a holnap miatt, a jövő hét miatt, a karácsony miatt, és aztán az új év miatt, és a kettő között a világ vége miatt. És hogyha éppen nem aggódunk a jövő miatt, hát akkor éppenséggel van emlékünk bőven, ami a múltra vonatkozik, és fájhat, és sirathatjuk, és nehézségeket jelenthet a jelenben. Az első gondolat tehát így szól, ha akarunk szabad szívvel a jövőbe nézni, ami azt is jelenti, hogy elég szabadon tudunk a jelenben lenni, akkor érdemes a múltra vonatkozó szemléletmódunkat átvizsgálni, megnézni, gyújtani valamennyi fényt, nem a múltra vonatkozóan, hanem arra vonatkozóan, hogy itt és most hogyan nézek a múltamba. Hogy tekintek a múltamra, milyen sokan vannak, akik azért sóhajtanak, ahogy a múltnak az eseményei előkerülnek, mert azt mondják, hát láttad, ezen már nem lehet változtatni. Az már megtörtént, ezen semmit változtatni nem lehet. Vagyis, hogy minthogyha minél többet éltünk volna az életből, annál több megváltoztathatatlan dolog kerülne az életutunkba, amit aztán már valami teherként kellene cipelnünk. Szó sincs erről. Hiszen talán inkább azt mondhatnánk, minél inkább távolságot tudunk venni a múlttól, annál nagyobb szabad terünk van, hogy különböző megközelítésekből lássuk, hogy mi is történt akkor. Egyre szabadabban dönthetünk arról, hogy mit látunk meg a múltunkban. Hogy hogyan értünk meg nagyon sok mindent, amit nem is volt lehetőségünk megérteni akkor, amikor éppen benne voltunk, hiszen éppen benne voltunk. Mikor éppen benne vagyunk a jelenben, sok mindent nem látunk és nem értünk. Visszanézünk, sokkal nagyobb tere és lehetősége van annak, hogy azt mondhassuk, most már látom, hogy ami annyira fájt, mikor 5 éves voltam, vagy 35 éves, vagy 55 éves, ezt nagyobb szabadsággal látom már. Hát értek már sok mindent, hogy akik abban a történetben, jelenetben velem voltak, miért is tették azt, hogyan küszködtek ők is a saját életükkel, hogyan bánhatták meg azóta, vagy láthatjuk, hogy mivé lett az ő életükben mindaz, amit nem tudtak ott megérteni, amit nem tudtak kézbe venni, vagyis éppen azt mondhatjuk, hogy minél inkább eltávolodunk a múlt eseményétől, annál nagyobb szabadságunk van, hogy már másképpen lássuk, mint ahogyan akkor láttuk, amikor benne voltunk. Hogy másképpen is lássuk, hogy fölülről is lássuk, hogy másfajta fényben lássuk. Ezért tehát éppenséggel a múlt egy óriási erőforrásunk arra nézve, hogy hogyan tekintünk majd a jövőbe. Hiszen tulajdonképpen mi minden az, amit a jövőben megláthatunk, vagy elképzelünk. Nyilvánvaló, hogy a múltunkból táplálkozunk. Csak valami olyasmit tudunk elképzelni, ami a múltunkban már szerepelt, ami már onnan jön. Tulajdonképpen a múltunkat vetítjük a jövőbe. Minden, amit már valaha képzeltünk, és gondoltunk, és tapasztaltunk, és átéltünk, ebből alkotjuk meg a jövőre vonatkozó képzeteinket. Hát ezért sem mindegy, hogy fölismerjük-e itt és most a jelenben az egyre nagyobb szabadságot a múltunkat illetően. És ide még egy gondolat tartozik, ez pedig az, hogy nem egyszerűen csak azt tehetjük meg, hogy az élet eseményeinket már most máshonnan is, tágabb összefüggésbe helyezve, folyamatosságában, és aztán másfajta fénynél láthatjuk, hanem például mai este bármelyikünk hazamegy. Semmi akadálya annak, hogy mielőtt lefekszünk és alszunk egy jó ízűt, visszaidézzünk például 3 olyan emléket, ami bennünk a reménységet táplálja. Mindenkinek vannak ilyen emlékei. Szedjek össze 3 élményt és tapasztalatot, ami úgy él bennem, hogy amikor megéltem, az táplálta bennem a reményt. Ki akadályoz meg ebben? Miféle akadálya van ennek? Éppenséggel semmi. Tehát az első gondolat így szól. A múltra vonatkozó szabadságunkkal nagyon érdemes lenne élni, mert az azt jelenti, hogy a jelenben sokkal inkább kézbe tudjuk venni a saját életünket. És ráadásul, miután a múltból képzeljük el a jövőt, ez lehetőséget ad arra, hogy reménységgel nézzünk az eljövendő felé. Annyira fontos nekem az a történet, ami valós történet, természetesen egy asszony egészen fiatalon elveszítette a férjét. Picik voltak még a gyerekek, nem 1 és nem 2. Persze, hogy tele volt aggodalommal a jövőre vonatkozóan. Éppenséggel mondhatjuk azt, hogy természetes volt a félelme, a bizonytalansága. De nem mindegy, hogy miközben bizonytalan és aggódik, a reménységgel nézi a jövőt, vagy nem. És az asszony nyilván a fájdalma miatt, a gyásza miatt, milyen természetes módon kevés reménységgel látta a jövőt. De mert hívő ember volt, ezért esténként mindig, mikor már a gyerekek aludtak, akkor neki fogott imádkozni, és nagyon kérte Istent, hogy Istenem, kérlek, segíts ebben. És aztán le is írta egy pici lapocskára. És aztán, Uram, kérlek, tedd ezt meg nekem. Vagy kérlek, Uram, hogy ne hagyj el engem. Vagy kérlek, Uram, add ezt meg. Vagy kérlek, hogy szabadíts meg ettől vagy attól. És gyűjtögette a lapokat az ima könyvébe. És minden este sírt. Hogy miért sírt, meg tudjuk érteni. És nyilván együttérzőek is tudunk vele lenni. Igen ám, de ahogy egyre másra tette be a kicsi lapocskákat az ima könyvébe, egyre nagyobb lett a könyv, és valamelyik nap már sok-sok hét múltán, fogja az imakönyvet, akarja kézbe venni, és kicsúszik a kezéből. És hogy kicsúszott az imakönyv, egyszer csak az a rengeteg kis papír szétszóródott a földre. És akkor elkezdte szedegetni vissza a papírt, hogy vissza tegye a könyvébe, igen ám, de elolvasta az egyik cetlit. És rá volt írva, amit 3 héttel azelőtt kért, hogy uram, kérlek, segíts ebben. És akkor picit elgondolkodott ezen, azt mondja, tulajdonképpen segített az úr ebben. És akkor elővett egy másik cetlit, ezt 2 héttel azelőtt írta, jaj, uram, kérlek, add meg. És akkor belegondolt, hogy ha nem is úgy, de azért megadta Isten azt, ami miatt ott neki állt imádkozni. Aztán akkor vette a harmadikat, kezdett fölnyílni a szeme, azt mondja, na hát, ezt meg megoldottam saját erőből. Akkor vette a negyediket, azt mondja, jaj, de érdekes, hát jöttek a barátaim, segítettek benne. És egyre másra vette ezeket a cédulákat, és elkezdett már a könnye kiapadni, és azt mondja, na hát, itt volt 20-30-40 cédula, ebből 2 vagy 3 maradt csak. És attól kezdve ez az asszony hónaponként elővette az összes céduláját, és azt mondta, megoldódott, már nem fontos. Segítettek benne, meg tudtam oldani. Rájöttem, ebben is tudok együtt élni. És így, és így, és így. És azt mondta, hogy hónapról hónapra sose maradt 2-3 imánál több, amit érdemes lett volna imádkozni. Ez azt jelenti, hogy az asszony tudatosan elkezdett a múltjába nézni, és a tudatos múltba tekintés meghozta a reménységet a jövő felé. Ez akart az első gondolat lenni. És aztán akkor a második. Akkor tehát nem mindegy, hogy a remény embereként tudunk-e a jövőbe tekinteni. De mi az, ami segít? Ami nagyon segít, az persze a jelenben van. Hogy miként vagyunk a jelenünkben. Mai evangélium is tulajdonképpen alapvetően arra hívja föl a figyelmünket, hogy ha jövőbe nézünk, akkor bizalommal tekintsünk a jövőbe. Azért, mert hogy éppenséggel a bizalmunk és a reménységünknek a beteljesedését láthatjuk az eljövendőben. Ez azt jelenti, minél inkább bízok, annál több minden teljesedik be. Minél inkább a reménység embereként élek, annál inkább láthatom annak a jeleit, hogy Isten mi mindent hogyan fog beteljesíteni. Ezért tehát a jövőre vonatkozóan az első és legfontosabb dolog, hogy valamiképpen a bizalmunkat erősítsük meg. Akár mennyire is furcsának hangozhat, hogy a jövőre vonatkozóan nem rögtön tenni akarunk valamit, hanem sokkal inkább bízni. Egy férfi ember nagyon nagy krízisben és mélyponton, amikor tudjuk ezt a szakirodalomból, a válsághoz mindig hozzátartozik az, hogy elveszik a jövőkép. Aki igazi nagy válságban van, nem látja, hogy hogy lesz holnap. Ő egy ilyen helyzetben volt. És ahogy beszélgetett valakivel, aki őt meghallgatta, egyszer csak ez az ember fölsóhajt. Azt mondja, nem tudom, hogy mit fogok csinálni, de meg fogom tenni. Ez a második. Ha fölerősítjük magunkban a bizalmat, akkor kibontjuk annak a terét, hogy cselekvő képesek lehessünk. Nem tudom még, mit fogok tenni, de azt meg fogom csinálni. Második világháború. Azt kapja az egyik hadműveleti parancsnok, hogy Tirolnak egy kis városát foglalja el. Arról jönnek a hírek, hogy nagy ellenállás várható, ezért sok napon keresztül készülnek a támadásra, nagyon jól megszervezik és stratégiát dolgoznak ki hozzá, de közben a kisváros lakói is értesülnek, hogy mi minden vár rájuk. Természetesen félnek és aggódnak a jövendő miatt. És végül bevonulnak a csapatok, hallatlan, éles figyelemmel, hogy honnan jön a veszély, honnan jön a támadás, és nem jön sehonnan sem támadás. És mindenféle ellenállás nélkül a csapatok beérkeznek a kisváros főterére. És legnagyobb meglepetésükre, mindenféle fegyver nélkül megjelenik a kisvárosnak a polgármestere, és mellette jönnek asszonyok és gyerekek, és ételt és italt visznek az ellenséges csapat tagjainak. Egészen érthetetlen jelenet, csapdát sejt hadművelet parancsnoka, de ezek az emberek megnyugtatják őt, hogy megimádkozták a kérdést, és hogy nem fognak harcolni. És akkor ott ez a katona ember azon gondolkodik, hogy most mit tegyen. Ő megkapta felülről az utasítást, a kisvárost el kell foglalni. De hogy foglalja el egy kisvárost, amit nem védenek meg? Amire azt mondják, hogy tessék, egyetek, igyatok. Benne van a katonai logika, hát lövetni kell. De arra gondol, hogy a katonái, ha ő ki fogja adni a parancsot, hogy lőjenek, ezekre a fegyvertelen emberekre nem fognak lőni. Meg fogják tagadni a parancsot. Azt mondja, sokkal nagyobb kár lenne abból, hogy a katonáim megtagadják a parancsot, hogy ezekre az ártatlan emberekre lőjenek, mintsem, hogy visszavonuljunk. És visszavonulnak. Ez a második világháború végén. És ez a hadműveleti tiszt, bár tudja, hogy ezzel tulajdonképpen vége a katonai pályafutásának, a következőképpen fogalmazza meg a jelentését a följebb valóinak. Bevonultunk a kisvárosba, és nálunk hatalmasabb erőkkel találkoztunk. Ezért kénytelenek voltunk visszavonulni. Éppenséggel, ahogyan fölfesti a Szentíró azt a képet, hogy a világ összetartó erői hogy rendülnek meg, mondhatjuk azt is, nálunk hatalmasabb erőkkel fogunk majd akkor is találkozni. De a bizalomnak a megerősítése és a cselekvő képességünknek a föntartása, mint ezeknél az embereknél, szabadon döntöttek egy helyzetben, amiről a legtöbb ember azt gondolja, itt nincsen választási lehetőség. És kiderült, hogy van. Hogy a jelenünkről sokkal inkább dönthetünk, mint azt gondoljuk. És itt jön a következő gondolat. Aki szeretne a reménység embereként a jövőbe nézni, a legtöbb, amit tehet, hogy itt és most a jelenben eldönti, hogy ki is ő, és hogyan akar élni. Nem a jövőben, hanem most. Mert minél inkább döntést hozunk arról, hogy kik akarunk lenni, annál inkább megtettünk mindent, ami ahhoz kell, hogy reménységgel nézzünk a jövőbe. Ezért tehát elsősorban nem egy elképzelt jövőről kell döntést hozni, hanem arról, hogy milyen ember akarok lenni ma este. És aki erről meghozza a maga döntését, reménységgel nézhet a jövőbe. Mert a döntés nyomán cselekvésnek a szabad tere kinyílik, tudja, hogy milyen irányba akarja az életét, és előhozhatja a bizalmát. Záró gondolat. Az is oly nagyon megrendítő, amikor valaki azt mondja, hát a múlt véget ért, tehetetlen vagyok vele szemben. A jövő még nincs a kezemben, ugyan hogy is ragadhatnám meg. Semmi másom nincs, csak itt vagyok, és a múltra vonatkozóan szomorúság tölt el, vagy fájdalom, ami ott történt, negatív életesemény, a jövővel kapcsolatban pedig hát a félelem, az aggodalom és a bizonytalanság. És mire hivatkozunk ilyenkor? Hát a múlt sincs a kezünkben, a jövő se, persze, hogy így vagyunk. Mi az, amit ilyenkor elfelejtünk? Alapvetően azt, hogy az aggodalom, a félelem, a szorongás és a többi az itt és most van. Az nem a jövőben van, hogy ne tudnék vele mit kezdeni, mert még nem tartok ott, és nem is a múltban van, ahova már nem tudok visszatérni. A félelmem, ha van, itt és most van. Az aggodalmam, ha van, itt és most van. Márpedig, ha itt és most van, azzal tudok valamit kezdeni. Ha a múltban lenne, azzal már nem tudok. A jövő még nincs a kezemben. De a mai félelmemmel miért ne tudnék valamit kezdeni? De nagy dolog az, ahogyan éppenséggel a jövőre vonatkozó képek föltárják számunkra a múltra vonatkozó szabadságunkat és a jelenre vonatkozó lehetőségeinket.